betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Egy héttel ezelőtt a medicinában arról beszéltünk többek között, hogy miként hat a tavasz időjárása az egészségünkre, és kérdéskörben megfogalmaztuk, hogy ezek a napok, hetek és hónapok miként hatnak a szervezetünkre, ugyanakkor, hogy milyen egészségügyi problémákat okozhat a tavaszi időjárás, gondolva például az allergiákra és az időjárási változások okozta fejfájásokra. Meghívottunk szakemberünk, többek között még azt is elmondta, hogy milyen lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük, vagy épp kezeljük ezeket az egészségügyi problémákat. Tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk, hogyan vigyázzunk a szervezetünkre tavasszal? Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük tehát a medicinában dr. Szabó Zoltán családorvost. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok! Valóban a múlt héten beszéltünk néhány olyan témáról, ami most tavasszal úgy sürgetőbb. Azóta eltelt egy hét, és ijesztően sok a beteg, mi sem értjük, hogy mi történik. Egy dolog biztos, a tavaszi átmeneti időjárás az már a múlté, egyből jön a meleg, a kánikula, mert ugye itt a tavasz, kizöldültek a fák, virágok vannak, fény van, hőmérséklet emelkedés van, tehát elméletileg jól kéne érezniük magukat az embereknek. Sajnos ez nem így van. Valószínű ez az akkomodációs zavar, ami a télből kivezetné a lakosságot, ez most egy kicsit másképp érinti. Valószínű régebb is volt ilyen, hisz ez a szó, hogy tavaszi fáradtság, hát ezt mindenki ismeri, még akkor is, ha ezt mind orvosi entitás így nem tudjuk bekódolni, tehát ilyen betegség nincs, de azért tudjuk, hogy létezik. Emögött megbújik egy sor pszichológiai szimptóma, sok minden, de ez, ami most történik, hogy ennyi felső légúti megbetegedés, de nem csak felső légúti, hanem ennyi tüdőgyulladás, én már rég nem láttam. És ezért gondoltam, hogy még beszéljünk ezekről a témákról, hát ha, ahogy elhangzott az adás előtt, a prevenció egy kismértékben, de segíteni fog, hogy csökkentsük a betegek számát, a betegségek számát.
És ha már száma, a kérdések száma is igazolja azt, hogy folytattunk el tényleg ezt a beszélgetést, de doktor úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták valamiért követni a múlt heti beszélgetésünket, időszerű lenne, ha tartanánk egy emlékeztetőt. Foglaljuk hát össze a múltkori beszélgetésünk tartalmát.
Hát ugye szó volt a felső légúti virózisokról, amelyeknek a száma jelenleg igen nagy. Szó volt az allergiás megbetegedésekről, ugye megjelentek a légúti allergének, virágzanak ugye a fák. Ezen kívül a pszichés megnyilvánulásokról, erre mondjuk úgy összességében, hogy tavaszi fáradtság, ami ugyan enyhe tünet is lehet, de bizonyos esetekben súlyos depresszióhoz is vezethet. Próbáltunk egy magyarázatot adni erre, hogy vajon ennek mi az oka. Úgy igazából senki nem tudja, hormonális okai lehetnek a szerotonin termelés, amely tudjuk, hogy hideg évszakokban kisebb, ahogy a fény mennyisége nő, úgy a szerotonin szintnek is nőnie kéne. Szó volt a melatoninról, az úgynevezett alvási hormonról, amelynek a képzése pont fordítva van, mint a szerotoninnál. Na most ezek az anyagoknak a vérbeni koncentrációját ugye nehéz lemérni, de ezzel magyarázzák, és kevésbé a táplálkozással, amit viszont régebb fontosabbnak tartottak, ma már kevésbé, mert ugye a szupermarkettek, hogy mondjam így, mindenféle zöldséget, gyümölcsöt lehet télen is vásárolni, zárójelben az egy egészen más téma lenne, hogy lemérni ezeknek a vitamin tartalmát. Amit ma el fogunk mondani viszont a tavasszal bevitendő vitaminoknak a mennyiségéről, mienségéről, formájáról, mert ez azért sok embert érdekel. Nagyjából erről volt szó, meg olyan profilaktikus intézkedésekről, amelyek segítenek abban, hogy ezeket az allergiás folyamatokat csökkenteni, nem specifikus módszerek. A mai előadásban még fogunk erről beszélni.
Mai témánk tehát, hogyan vigyázzunk a szervezetünkre tavasszal. Doktor úr, és akkor folytatva a medicinát, minden bizonnyal a légúti betegségek is megnehezíthetik a mindennapjainkat. A kérdés az, hogy mennyire is?
Most az elmúlt 2-3 hétben nagyon sok felső légúti megbetegedés, de amint említettem, nem csak felső légúti, hanem pneumónia is bőven adódott. A város küszködik most egy streptokokusz fertőzéses hullámmal, nagyon-nagyon sok streptokokusz fertőzött van, ez ugye tudjuk, hogy baktérium, ez nem vírus, ez ellen antibiotikumot kell adni, de nem minden esetben. Streptokokuszt azt tudjuk, hogy létezik a torokban úgy is, vagy az ornyák ártyáján, hogy betegséget nem okoz, úgynevezett egészséges hordozók. A jelenlegi álláspont szerint egészséges hordozót nem kezelünk, viszont ha betegséget okoz, akkor azt megfelelő minőségű, mennyiségű antibiotikummal ki kell kezelni, mert ez a betegség fertőz, és a streptokókusz ugye az okozója a skarlatinának, sajnos skarlatinás beteg is bőven adódik, a gyermekek az óvodákban elég nagy probléma ez, és ha bizonyítottan ott van a streptokókusz, akkor antibiotikumot kell adni. A másik nagy kórkép a vírusos megbetegedések, és ezeknek a száma is nagyon megnőtt, még akkor is, ha úgy tudjuk, hogy ezek téli betegségek, nagyon sok van belőlük, és ez egy probléma, mert ugye megnő a betegszabadságoknak a száma, munka kiesést jelent, ami nem csak az egyén számára, de úgy társadalmilag is egy probléma. Amint látjuk a sajtóban, állandóan erről beszél a miniszterelnök, hogy akkor a betegszabadságokat hogy fogják, vagy milyen formában lehetne lecsökkenteni. Valóban az elmúlt időben aztán ne is beszéljünk arra, ha a Covid-ot is beleszámoljuk, amennyi betegszabadságot adtunk az elmúlt 3 évbe, az tényleg nagyon sok.
Nem ártana arról is beszélni, hogy milyen megelőző intézkedéseket lehet tenni az allergiás reakciók minimalizálása, vagy legalább csökkentése érdekében.
Az allergiáknál ott egyrészt a tünettant kell, vagy kéne ismerni, tehát ott általában nincs láz, de megjelenik a rinitis, konjunktivitis, illetve laringitis, tehát a GG-t is érintő folyamatok, ez már légzési zavarokkal járnak. Az előbbi kettő az nagyon kellemetlen orviszketés, orfolyás, ordugulás, valóban nagyon-nagyon kellemetlen tünetek, hirtelen jelentkeznek az allergénnel való találkozás után, már egy pár perccel beindulnak a panaszok. Aki gyanakszik arra, hogy ilyen betegségben szenved, érdemes felkeresni a családorvost, illetve a továbbiakban az allergológust, hogy hát, aki tudják, be tudják bizonyítani azt az allergént, ami a betegséget okozza. Ugyanis léteznek olyan nem specifikus védekezési eljárások, amivel a panaszokat meg lehet előzni, vagy csökkenteni lehet. Az ilyen beteg, aki tudja magáról, hogy a légúti allergénekre így reagál, ott egy pár olyan szempont van, amit otthon is el lehet végezni, hogy a panaszokat kivédje az illető. Például a szellőztetés bizonyos órákban röviden történjen, ne tartsák órákon keresztül az ablakot tárva, mert az allergének ugye bejönnek a szobába. Aki légkondicionálót használ, az a szűrőt gyakran tisztítsa. Aki kint járt, és olyan helyen járt, ahol sok az allergén, hazamegy, érdemes letusolni, hajat mosni, mert ezek az allergének rátapadnak, a ruháinkra rátapad, a hajunkra, a bőrünkre. A szabadtéri aktivitást bizonyos helyeken csökkenteni kell. Általában az egyének, akik már évek óta szenvednek ezekben a betegségekben, már tudják, hogy melyik az a növény, és melyik az a periódus, amikor veszélyeztetve vannak, és úgy nagyjából betartják ezeket a szabályokat, de azt is nem elégséges a legtöbbször, ahol bizonyított az allergiás megnyilvánulás, a betegség, akkor ilyen antihisztaminoknak nevezett gyógyszereket lehet használni, ezt helyileg is lehet, vagy tabletta formájában bevenni őket, és a tüneteket nagy mértékben lehet ezáltal csökkenteni.
A következő percekben legyen szó a tavaszi influenzáról, és ennek megelőzéséről is.
Az influenza azt egy vírus okozza, az influenza vírus, na most már, hogy ez tavaszi vagy nem, általában úgy február vége márciusban szokott influenza járvány lenni, de nem kötelező. Volt olyan év, amikor már decemberben sok beteg volt. Általában megjelenik a betegség már december-januárban is, de a jellegzetes, tehát periódus az azért inkább a tavasz kezdete. Az influenzánál ott azért vigyázni kell, mert súlyos betegség lehet, súlyos szövődményekkel járhat. Azt kell tudni a tünettanról egy náthával szemben, hogy az influenza azért egy elég brutálisan kezdődő betegség, ott pár óra leforgása alatt akár 40 fokos láz is lehet, általános állapot a betegeknek rossz fejfájás, ízületi fájdalom, orfolyás, és aztán megy lefele a betegség, a torokfájás, a köhögés. Most egy egészséges felnőtt egy influenzából 7-10 nap alatt viszonylag könnyen kikecmeredik, de egy beteg ember azért egy diabétesz, egy obezitásban szenvedő, egy krónikus légúti megbetegedésben szenvedő, egy asztmás beteg, egy szívelégtelenségben szenvedő beteget egy influenza nagyon súlyos állapotba tud hajtani, ugyanis a tüdőgyulladás, mint influenza szövődmény ezeknél a betegeknél elég gyakori. Úgyhogy az influenzáról nagyjából ezt kell tudni, az, hogy most már A és B típusú, hogy melyik alfajai támadnak, ezt az egészségügyi világszervezet szokta ellenőrizni, például úgy, hogy jelenleg, mikor mi megyünk ki a járványból, akkor az európai járványból mintákat vesznek, hogy melyik volt az a vírus, ami bajt csinált, és akkor ezekből a mintákból aztán majd gyártanak oltást a déli féltekének, ahol következik a tél. És aztán majd így fordítva meg kell figyelni a nálunk Európában használatos oltószereket, általában a vírus törzs mellé be van írva az a város is, ahol izolálták ezeket a vírus fajtákat, és ott azért a Hongkongtól kezdve általában olyan városok neve szerepel, ami egyenlítőtől délre találhatóak. A védekezést ugye a gripp ellen felmerül ez, hogy akkor mit lehet tenni. A biztos az a védőoltás. Ezt azért mondom, mert azok az emberek, akiknél a grippe, illetve az influenza potenciálisan súlyos betegségé válhat, azok az emberek igenis oltassák be magukat. Lényeges változás történt, ami az oltószereknek a kibocsátását illeti, szerintem jó irányba. Eddig az egészségügyi hatóságoktól egy bizonyos kérdőív alapján mi nekünk átutaltak, kiutaltak egy bizonyos számú oltást, ami természetesen soha nem volt annyi, mint amennyire szükség lett volna. Ez volt ingyenes. Na, most megváltoztatták, most receptre írjuk őket, aki úgy érzi, hogy beadatná magának, az október, november, esetleg még december elején is elmegy a családorvoshoz, ott kiírják receptre, megvannak a kritériumok, hogy milyen beteg kategória részesül ingyenes receptbe, elég nagy az a betegeknek a száma, az a kontingens, akiknél az influenza elleni védőoltást ki lehet írni ingyen, és így érdemes ezt beadatni. Van specifikus kezelése is, vírus ellenes szer, általában nem szoktuk őket használni, csak bizonyos esetben, ha súlyos korformáról van szó. Tehát körülbelül ennyit érdemes az influenzáról, a grippéről így nagyjából tudni. Azt is viszont tudni kell, hogy nem csak a grippe az, ami most rengeteg betegséget okoz, illetve már nem az, mert a grippes betegek száma most már valóban csökkent, de van egy sor más olyan vírus, ilyen respirátori szincicial, meg mindenféle más felső légúti betegséget okozó vírus, amelyek szintén ilyen jellegű betegséget okoz, néha nagyon nehéz is elkülöníteni a klinikai tünetek alapján, hogy most melyik vírussal állunk szemben.
Maradjunk még ennél a kérdésnél, hiszen előfordul az influenza télen, tehát előfordul tavasszal, előfordul nyáron. Milyen típusú influenza vírusokra lehet számítani ezekben a hónapokban, tehát a tavaszi hónapokban, és milyen szövődmények adódhatnak?
Hát, amint említettem, az influenza vírus, az A és B típusú, aztán ezen belül vannak mindenféle alfajok. Ez a beteget úgymond kevésbé érdekli, a kezelés szempontjából is nagyjából mindegy. Itt ami nem mindegy, hogy az oltószerben található vírus alfajok olyan antigéneket tartalmaznak, hogy egyszerűen mondjam, hogy eltalálják a pont folyamatban lévő járvány vírus alfaját, vagy pedig nem. Mert ha olyan vírust támad, amelynek az antigénjét tartalmazta az oltóanyag, akkor az az oltószer nagyon hatásosnak fog bizonyulni. Tehát ilyen szempontból valóban fontos, hogy A-típusú vagy B-típusú, de különben a klinikai tünetek szempontjából teljesen mindegy.
Beszéltünk tehát arról, hogy milyen lépéseket kell tenni az influenza megelőzése érdekében, de mit tehetünk még a fertőzés terjedésének a megakadályozása érdekében?
Az ugyanaz, mint a COVID esetében, mert felső légúti betegségről van szó. Aki nagyon fél a betegségtől, mert van mitől félnie, például terhes, vagy krónikus beteg, szívbeteg, vesebeteg, tüdőbeteg, ezekben a periódusokban, mikor sok a beteg, ne menjenek olyan helyre, ahol sok ember van, színházba, moziba, üzletekben is minél hamarabb vásároljanak, ne kerüljenek kontaktusba egyszerre sok emberrel. Ezen kívül családon belül barátoknak megmagyarázni, hogy né, beteg van a családban, beteg ember, ne menjen látogatni másokat, mert valóban el lehet kapni a betegséget. Jelenleg úgy is történik a legtöbb fertőzés, hogy a gyermekek viszik haza az iskolából a fertőzést, és aztán elkapják a szülők meg a nagyszülők. A kézmosás régebb azt mondták, hogy légúti betegség, tehát a tüsszentéssel, a köhögéssel terjed, de azért tudjuk, hogy a kézen is a vírus órákig élő állapotban rajta van, tehát bevihető a szárnyalkahártyájára a kezünkkel is. Tehát erre vigyázni, amit a lakosság a COVID alatt tapasztalt, körülbelül az a védekezési mechanizmus a gripp ellen is.
Vendégünk dr. Szabó Zoltán családorvos, témánk, hogyan vigyázzunk a szervezetünkre tavasszal. Doktor úr, ezekben a hónapokban a bőrbetegségek is felütik a fejüket, ma még a medicina mostani második részében még erről is beszélnie kell.
Hát igen, a bőrbetegségek, mintha most ilyenkor tavasszal, ahogy kisütött a nap, egyre gyakrabban jelentkeznek ilyen jellegű problémákkal. Ha ide soroljuk a csípéseket is, mert ugye megjelent már a kullancs is, akkor még több a gond. De az elsődleges problémák azért a napsütés által okozott károsodások, ugyanis a nap hirtelen nagyon erős lett, és ha a bőrünk ezeknek a káros hatásoknak van kitéve több ideig, akkor a bőrünk ugye károsodhat. Régebb ugye, ha 60-70-es években, 80-as években a napozás az nagy divat volt, és mindenki előszeretettel órákig feküdt a napon, ma már azért visszafogottabban kéne viselkedni ilyen szempontból. Az is igaz, hogy a bőrvédő ilyen magas faktorú krémeknek, ilyen spréjeknek a használata igen elterjedt, tehát sokkal jobb ilyen szempontból a helyzet, mint ezelőtt 20-30 évvel, nem beszélve akkor, hogy azokban az években napolajat használtak, ami rendkívül káros az egészségre, felforrósítja a bőrt az olaj. A nap elleni, tehát a napfény ellen védekezés, illetve a napfénynek a kóros hatását megemlíteném a fotodermatózisokat, ami nem is igazán leégés, hanem a napfény hatására kialakuló bőrgyulladás. Nagyon érdekes formái vannak gyermekeknél, akiknek a bőre ugye nem annyira ellenálló, nagyon gyakori, vagy pedig olyan személyeknél, akik a szabadban dolgoznak. Léteznek a fitofotodermatózisok. Ez megint egy érdekes jelenség, hogy azok az emberek, akik mezőgazdaságban dolgoznak, és a bőrükhöz bizonyos ágak, növények, levelek érnek, egymagában nem ütnének ki, nem betegednének meg, de mikor a napsütés is erősen hat, akkor ezeknek a kettőnek a hatására begyullad a bőr, és elég komoly bőrgyulladásokat okozhat. A védekezés megfelelő ruházat, illetve ezeknek a magas faktorú bőrvédők, kenőcsök meg spréformájában is lehet már őket kapni, ezeknek a használata. Vannak egyének, akiknek a bőrük ugye sokkal érzékenyebb, vannak olyan mesterségek, amelyek megkívánják azt, hogy az illető szabadban dolgozom. Az ilyen emberek fokozottabban védekezzenek a napfénykáros hatása ellen, ugyanis, mint tudjuk, a napfény hatására egy egész sor krónikus bőrbántalom is kialakulhat, melyek közül egyesek, mint tudjuk, malignusak, tehát itt bizonyos bőrrákokról van szó.
Jó lenne pár szakértői orvosi gondolat, javaslat a napvédelemre is, de úgy, hogy akár példákkal is élhetnénk.
Hát így, hogy így most napvédelmi, hogy most hirtelen példát tudjak erre mondani, mint napvédelem. A csecsemőkre kell például nagyon vigyázni. De nem csak a napfény, hanem a hőhatásra is. Nem beszéltem még arról a kórképről, amit hőgutának nevezünk, és ami egy ilyen dupla hatás, a meleg és a napfény. Például, ha valaki 30 fokos melegben fizikai munkát kell végezzen, például ásni, akkor kialakulhat ez a súlyos kórkép, hogy hőgutta, gyakorlatilag a szervezet egy nagy mennyiségű meleget kap kívülről, de belül is az izomzat termeli a meleget a munka közben, nem tud az illető izzadni emiatt kellőképp, nem tud lehűlni a bőr, és gyakorlatilag felforosodik a szervezet, és ez agyödémához vezet, és ez egy nagyon súlyos klinikai állapot.
Doktor úr, a vitaminok és az ásványi anyagok nélkülözhetetlenek az emberi szervezet egészséges működéséhez. Erről mi az orvos véleménye?
Hát az, hogy valóban nélkülözhetetlen, és valóban nagyon fontos elemei a táplálkozásunknak. Azonban, ha arra gondolok, hogy bemegyek egy gyógyszertárba, és ezerféle vitamint, illetve ásványi sókészítményt látok, akkor egy kicsit megrémül az ember, elgondolkodik, hogy valóban ekkora vitamin hiányban szenvedünk, hogy most mindenkinek vitamint kéne szedni, hát ez nem pont így van. Egy kiegyensúlyozott táplálkozás mellett olyan nagy vitamin hiányunk nem lehet. De azt tudni kell, hogy vannak bizonyos fiziológiai állapotok, mint a terhesség. A csecsemőknél például a D-vitamin, amikor fokozott vitamin bevitelre van szükség, mert a szervezetnek abban a periódusban nagyobb vitamin az anyagcsere folyamatokhoz a vitamin igény sokkal nagyobb. Vannak olyan kóros állapotok, bélbetegségek, gyomorbetegségek, maga az életkor, amikor bizonyos vitaminok nem szívódnak fel. ilyenkor oda kell figyelni. Van két vitamin, mert azt azért tudni kell, vannak vízben oldódó vitaminok, amelyekből, ha túl sokat szedünk, nem történik semmi baj, a vese kiválasztja őket, és a vizelettel távozik, de vannak zsírban oldódó vitaminok, mint az A-vitamin, D-vitamin, amelyeket, ha túl nagy adagban adagolnak, akkor mérgező lehet. Ezért vigyázni kell, hogy milyen vitamint szedünk, milyen kombinációkban. A D-vitamin az most már, hogy mérjük a vérből, tehát sokkal, sokkal könnyebben elérhető ez a laborvizsgálati módszer. Látjuk, hogy milyen sokan szenvednek valóban D-vitamin hiányban. Sportoló felnőttek, idősek, nagyon-nagyon sokan a D-vitamin termelődik a szervezetben, de sajnos nem megfelelő mennyiségben. Vannak olyan vitaminok, amiket a szervezet nem képes termelni, és itt megemlítemném a B12 vitamint, ezt már csak azért is, mert nagyon sokan vegetáriánusok, vegánok, a B12 vitamin növényekben nem nagyon található, tehát akik folyamatosan ilyen életmódot folytatnak, ott azért vigyázni kell a B12 vitamin bevitelre, mert egy nagyon fontos vitamin, a hiánya ilyen nyelv, nyálkahártya gyulladáshoz, vérszegénységhez vezet, neuritis, tehát idegbántalmakat okoz, és az utóbbi időben nagyon sok B12 vitamin hiányos betegünk volt, ma már szerencse jó lehet őket kezelni. A vitaminok mellett az ásványi sók azok, amelyeket nagy előszeretettel reklámoznak és adnak. Itt is tudni kell, hogy nélkülözhetetlen elemek a vas, a kálcium, a magnézium. Ha túl sok van belőlük, akkor az se jó. Ezeknek a szintjét a vérből mérni lehet. És néha a gyári készítményekben úgy vannak ezek csomagolva, hogy a felszívódásuk jó legyen. Azt is tudni kell azonban, hogy bizonyos ásványi sók egymással kompetícióban vannak, és egyszerre nem jó őket bevenni, ilyen például a vas és a kálcium, kálcium és a magnézium. Ezeknek a felszívódása egyszerre egyformaképpen történik, és ha mind a kettőt egyszerre adják, akkor az egyik szenvedni fog, nem fog úgy felszívódni. Úgyhogy ezeket be kéne tartani, illetve akinek problémái vannak, hogy vitamin hiányos állapotok, azt jó az orvossal megbeszélni, hogy akkor mikor, mennyit, milyen formában ellenőrizni a hatást, és milyen fajta készítményeket, mert például a B12 vitamin most már van tabletta formájában is, de egy krónikus gasztritiszban szenvedő beteg, ahol nem fog felszívódni a B12, azt ne kezeljék tablettákkal, mert nem lesz hatásos, hanem injektáblis formában kell beadni a B12 vitamint.
Még egy rövid kérdés, mi a helyzet most tavasszal az UV-sugárzással?
Eddig nem volt probléma, nyáron szokott baj lenni. Most, hogy ha már áprilisban ilyen erősen süt a nap, elképzelhető, hogy májusban, ami még mindig tavaszi hónap, ugye sokkal az ultraviolett sugár hatása, és ott is a B frekvencia valószínű, hogy erősebb lesz. Lemérni ezeket úgy, hogy populáció szinten, tehát mi nem tudjuk, a hatást tudjuk esetleg lemérni, hogy aki sokat volt a napon, hogy másnap égési sebekkel jönnek, aztán mert gyakorlatilag bőr, leég a bőr, első-másodfokú égési sérülések keletkeznek. Akinek érzékeny a bőre, az előbbiekben hallottak alapján vigyázzon magára.
Doktor úr, összegzőként mit, miket emelne ki a mai beszélgetésünkből egy percben a végső következtetések?
Hát az, hogy amint láttuk, a tavasz hozza magával a patológia változását. Vannak olyan betegségek, amelyekkel szemben lehet védekezni, profilaktikus módszerekkel jobb elkerülni a betegséget, ha valakinek kétségei vannak, vagy valamilyen betegségtől fél, keresse fel a család orvosát, beszélje meg vele, bizonyos betegségeket valóban meg lehet előzni.
Dr. Szabó Zoltán családorvosnak köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak, az elmúlt órában tehát dr. Szabó Zoltán családorvost és a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!